jegyzeteimen. November 7-e péntek. Golyó röpült egy lakatlan ház postaládáján át Mostagul úr felé. Először is le kell szögezni, hogy senki se tudhatta, maga az áldozat sem, hogy egyszer csak behúzódik egy kapu mélyére, mert szivarra akar gyújtani. Ha nem fúj annyira a szél, bűntényre se kerül sor. Nos, minden esetre azt kell hinnünk, hogy egy férfi állt revolverrel kezében a kapu mögött. Vagy valami őrült lehetett, vagy valakit várt, akinek arra kellett jönnie. Kérem, emlékezzen vissza, hogy hány órakor történt az eset. Este 11-kor. Az Amiral kávézó kis kompániáján kívül alszik az egész város. Nem vonok le következtetéseket, de nézzük meg, ki követhette el a bűntényt. Le Pomere és Jean Servier, valamint Emma nem gyanúsítható, hiszen a kávézóban tartózkodtak. Marad Michu doktor, aki negyed órával korábban ment el, és az ormótlan lábnyomokat hagyó csavargó, és egy ismeretlen, akit nevezzünk X-nek. Egyet értünk? Mellékesen tegyük hozzá, hogy Mostagul úr nem halt meg, és 2 hét múlva talpra áll. Térjünk át a második drámára. Másnap szombaton a kávézóban időzöm Leroy felügyelővel. Michu, Le Pomere, Jean, Servier urakkal iszunk egy pohárka pernót. Amikor a doktor pohárát nézegetve gyanút fog, a vizsgát megállapítja, hogy a pernós üvegbe mérget szórnak. Lehetséges bűnösök. Michu, Le Pomere, Servier urak, a felszolgáló lány Emma, a csavargó, aki észrevétlenül bejöhetett napközben a kávézóba, és az ismeretlen, akit X névvel jelöltünk. Folytassuk. Vasárnap reggel Jean Servier eltűnt. Nem messze lakásától megtalálták vérfoltos kocsiját. Még az eset felfedezése előtt cikket kap az eseményekről a Bresti fényszóró, ami arra volt jó, hogy pánikot keltsen Concarneau-ban. Nos, Serviert először Brestben, majd Párizsban látják, ahol rejtőzni látszik, és nyilván szabad akaratából tartózkodik. Egyetlen lehetséges bűnös maga Servier. Ugyan ezen a vasárnapon. Le Pomere úr iszik egy pohár konyakot a doktorral, hazatér és strichnin mérgezésben meghal. Lehetséges bűnösök? Ha a kávéházban mérgezték meg, akkor a doktor, Emma is végül X. Ebben az esetben a csavargó valóban nem gyanúsítható, mert a terem egy percig sem maradt üresen, és a mérget nem az üvegbe, hanem egyetlen pohárba szórták. Ha Le Pomere házában követték el a bűntényt, lehetséges bűnösök, a szállásadónője, a csavargó és örökös X-ünk. Ne türelmetlenkedjék, mindjárt a végére érünk. Ma este egy vámos kap golyót a lábába a néptelen utcán. A doktor nem hagyta el a börtönt, ahol gonddal őrzik. Le Pomere halott. Servier a rendőrség kezére került Párizsban. Emma és a csavargó ugyanebben az órában. A szemem láttára ölelkeznek, aztán felfalnak egy csirkét. Így tehát egyetlen bűnös, lehetséges X. Tehát egy olyan egyén, akivel még nem találkoztunk az események során. Lehet, hogy ez az egyén követte el az összes bűntényt, vagy lehet, hogy csak az utolsót. Őt nem ismerjük. Nincs róla személyleírásunk. Egyetlen következtetés érdekében áll, hogy ma éjjel újabb dráma történjék. Komoly érdeke fűződhet hozzá, mert a vámosra nem valami apacs adta le a lövést. Most pedig ne kérje tőlem, hogy tartóztassam le, mert azt elismeri, remélem, polgármester úr is, hogy mindenki a városban, főként aki ismeri az ügy főszereplőit, és különösképp, aki az Amiral kávézóban jár, mindenki lehetne, ez az X, még ön is. Ezeket az utolsó szavakat kicsit lágyabban ejtette már megré, közben hátradőlt foteljében, és lángoló fatuskók felé nyújtott a lábát. Polgármesterem borzongás futott át. Remélem, hogy az egész csak valami alantas bosszú. Ekkor Megré hirtelen felkelt, kiverte pipáját a tűz fölött. Aztán a könyvtár szobát kezdte róni, és ezt felelte. Dehogy is, akarja, hogy levonjak az egészből valami következtetést? Egyszerűen meg akartam mutatni, hogy egy ilyen ügy nem valami banális rendőrségi akciót igényel, amit a foteljéből irányít telefonon az ember. És hadd tegyem hozzá, polgármester úr, bármennyire tisztelettel tartozom is önnek, hogy amikor felelősen vezetek egy nyomozást, először is azt kérem, hogy ne macceráljanak. Hirtelen szaladt ki ez a száján, de már napok óta benne volt. Talán, hogy lecsillapodjék, Megré egy korty viszkit ivott, úgy nézett az ajtó felé, mint aki megmondta magáét, és már csak azt várja, hogy elbocsássák. Beszélgető társa jó ideig csendben maradt, és a fehér hamut nézte szivarja végén. Aztán leverte egy kék porcelán tálacskára, felkelt, és Megré tekintetét kereste. Hallgasson rám, főfelügyelő úr! Megnyomta szavakat, egy-egy kis szünet csúszott közéjük. Talán helytelen volt, hogy rövid találkozásaink során némi türelmetlenséget tanúsítottam. Ez váratlanul hangzott. Különösen ebben a környezetben, ahol az idős ember még előkelőbbnek tűnt, fehér hajával, sejemmel szegett zakójában, élesre vasalt szürke nadrágjában. Kezdem értékelni magát a valódi értéke szerint. Néhány perc alatt éreztetni tudta velem ebben a rövid kis összefoglalóban egy gyötrő rejtély minden bonyolultságát, amit nem is sejtettem, sem az egész ügy alapja. Bevallom, hogy a tétlensége ezzel a csavargóval szemben bizony maga ellen hangolt. Oda lépett a fő felügyelőhöz, és megérintette vállát. Kérem, ne nehezteljen. Rám is súlyos felelősség hárul. Nehéz lett volna kitalálni Megré érzelmeit, aki vaskos ujjaival éppen pipáját tömte. Dohányzacskója elnyűtt volt már. Tekintett az ablakon át, a tenger végtelenjén kalandozott. Mi ez a fény? Kérdezte hirtelen. A világító torony fényszórója. Nem. Arról a másik fényről beszélek, ott jobbra. Misu doktor háza. Tehát? Hazajött a szolgáló lány? Nem. Misuni asszony jött haza. A doktor édesanyja ma délután érkezett. Találkozott már vele? Megré bizonyos zavart vélt látni vendéglátója arcán. Hát igen, meglepődött rajta, hogy nem találja a fiát. Ide jött hozzám, felvilágosításért tudattam vele, hogy letartóztatták, és megmagyaráztam neki, hogy ez voltaképpen óvintézkedés volt, mert ugye erről van szó. Engedélyt kér tőlem, hogy meglátogathassa a börtönben. A hotelban nem tudták, hogy maga hová ment, saját felelősségemre engedélyeztem. Kevéssel a vacsora előtt visszajött Misuné asszony, hogy a legújabb híreket hallja. A feleségem beszélt vele, és meghívta vacsorára. Barátnők? Mondhatnánk így is, pontosabban jó szomszédi viszony. Télen nem sok társaságbeli ember marad Concarnóban. Megré folytatta sétáját a könyvtárszobában. Így tehát hármasban vacsoráztak. Igen, elég gyakran megesik. Amennyire csak tudta, megnyugtatta a Misuné asszonyt, mert nyomasztan hatott rá ez az élmény ott a csendőrségen. Nehezen nevelte fel a fiát, akinek nem valami ragyogó az egészsége. Le Pomeret és Jean Servier nem került szóba? Ő soha nem szerette Le Pomeret. Azzal vádolt, hogy ivása csábítja fiát, tény, hogy... És Serviert? Őt kevésbé ismerte. Nem tartozott ugyanahhoz a körhöz. Egy kis újságíró, kávéházi ismerettség, ha úgy tetszik, jó humorú fiú. De például a feleségét már nem fogadják be, mert kifogásolhat a múltja. Ilyen a kisváros, főfelügyelő úr. Bele kell törődnünk az ilyen megkülönböztetésekbe. Ezek magyarázzák részben a kedélyállapotomat is. El se képzeli, milyen nehéz így vezetni az ilyen halászlakosságot, hogy tekintettel kell lennem gazdáik érzékenységére, és közben egy bizonyos polgári rétegre is, ami... Hány óra akkor ment el innét, Misu asszony? 10 óra felé a feleségem vitte haza a kocsin. És a világosság ugye arra utal, hogy még nem feküdt le Misuné. Így szokta meg, különben is, ha elér az ember egy bizonyos kort, már nincs szüksége sok alvásra. Késő éjszaka, még mindig itt olvasok, vagy iratokat lapozok. Misuék üzlete jól megy? Alig észreveti újabb zavar a polgármester arcán. Még nem, meg kell várni, hogy jobban kiaknázzák a fehér homokpartot, de Misuné párizsi kapcsolatai révén ez nem fog sokáig váratni magára. Számos telket eladtak már, tavasszal megkezdődik az építés, legutóbbi utazásakor már-már rábírt egy bankárt, akit nem nevezhetek meg, hogy építse magának egy pompás villát a parti emelkedő tetején. Volna még egy kérdésem, polgármester úr. Kinek a birtokában voltak azelőtt ezek a felparcellázandó földek? A kérdezett habozás nélkül válaszolt. Az enyémben? Családi tulajdon, mint az a villa is? Csak hangafű és rekettyen őt rajta, amikor Misuéknak az az ötlete támad, hogy ekkor az a fény ott messze kialudt. Iszik még egy pohárka viszkit, főfelügyelő úr? Természetesen a sofőröm hazaviszi. Igazán kedves magától, de jobb szeretek gyalog menni. Főként, ha töröm valamin a fejem. Mi a vélemény a sárga bundás kutyáról folyó szóbeszédről? Bevallom, hogy ez zökkentett ki a legjobban, és azóta mérgezett Pernó, mert végül is, de Megré már a kalapját, meg a kabátját kereste, a polgármester kénytelen volt megnyomni a villanycsengőt. Hozza be a főfelügyelő úr kabátját, Delfin! Akkor a csend borult rájuk, hogy hallották a megtörő hullám tompa, ütemes zaját, a villa alapját képező sziklákon. Csak ugyan nem óhajtja a kocsimat? Csak ugyan nem. Valami feszélyezettség maradt a levegőben, mint a dohány füstfoszlányai, amelyek ott úsztak, lebegtek a lámpák körül. Azon töprengek, vajon milyen hangulatban lesz holnap a lakosság? Ha a tenger nyugodt lesz, legalább kevesebb halász járkál az utcákon, mert kihasználják a jó időt, hogy lerakják a rákfogó varsákat. Megré elvette kabátját a komorniktól, és kezet nyújtott. A polgármester még szeretett volna feltenni néhány kérdést, de habozott az inas jelenléte miatt. Mennyi időbe telik, még maga szerint, hogy a fali óra hajnali egy órát mutatott. Remélem, hogy ma este pontot teszünk. Ilyen gyorsan? Mindannak ellenére, amit az imént mondott? Így hát, olyanra számít, ha csak nem. Későre járt már. Megré lefelé indult a lépcsőn, a polgármester még egy utolsó mondat után keresgélt, de semmi sem jutott eszébe, amivel ki tudta volna fejezni érzéseit. Restellem, hogy gyalog engedem haza, ilyen úton. Az ajtó bezárult. Megré kint állt már a nehéz felhőkkel terhes, szép égbolt alatt. Mintha a felhők azt játszották volna, hogy melyikük tud gyorsabban elúszni a hold előtt. A levegő éles volt. Szél fújt a nyílt tenger felől. Megré orrában érezte a tengeri moszat szagát, s látta is elmosódottan, nagy, fekete kupacokban a parti fövenyen.